Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, az Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük. A 136. Zsoltárunk első három versét énekeljük fennállva. A 136. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat. Dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat, és az ő kegyessége megmarad mind örökre. Áldjátok Istenteket, Isteneknek Istenét, mert az ő kegyessége megmarad mind örökre. Dicsérje őtet minden, mert nagy csodákat teszen, és az ő kegyessége megmarad mind örökre. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön és legyen Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel egyetemben. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a 26. úrnapjához tartozó kérdés feleleteit, amelyek ma a sákramentumok közül a keresztség sákramentumával kapcsolatosak. Mi módon emlékeztet és biztat téged a Szent Keresztség afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozata javadra szolgál? Oly módon, hogy a vízzel való külső megmosást maga Krisztus szerzette, és egyben azt ígérte, hogy az ő vére és lelke az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmosattam külsőképpen a vízzel, amely a test tisztátalanságát szokta elmosni. Mit jelent a Krisztus vérével és lelkével megmosatni? Azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát az ő kegyelméből a Krisztus véréért, amelyet ő a keresztfán való áldozatában érettünk kiontott. Továbbá, hogy a Szentlélek megújít, és a Krisztus tagjává szentel bennünket, hogy a bűnnek egyre jobban meghalljunk, és istenes, fedhetetlen életet éljünk. Hol ígérte Krisztus, hogy ő minket vérével és lelkével olyan bizonyosan megmos, amint megmosattunk a keresztség vizével? A keresztség szereztetése alkalmával midőn így szólt: elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Ez az ígéret ismétlődik meg akkor is, midőn a Szentírás a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának nevezi. Gyertek, kedves testvérek, fohászkodjunk a mi Urunk Istenünk színe előtt eképpen. Dicsérünk téged, szerető mennyei édesatyánk, mert valóban csodálatos, hatalmas és erős Isten vagy, aki jó kedvet mutatsz a mi irányunkba. Köszönjük te neked ezt a mai napot, és mindazt, amit erre a mai napra számunkra elkészítettél. Dicsőítünk téged, mert te jó Isten vagy, aki gazdagon árasztod ránk a te jóságodat oly sokféleképpen. Köszönjük megtartott életünket, hálaadással dicsőítünk téged ebben az órában, különösképpen is azért, hogy ide segítettél bennünket. Adjad, hogy a mi lelkünk hadd vegyen lelki táplálékot magához ebben az órában, és mindezek mellett és mindezeken fölül, ami itt történik, hadd legyen a te dicsőségedre, és hadd legyen a te örömödre. Kérünk, taníts bennünket a helyes istentiszteletre, taníts bennünket az engedelmességre. Kérünk téged arra, hogy lábunk előtt legyen mécsessé a te ígéd, amely által megtanítasz bennünket helyes döntésekre, és az igaz és tiszta útra, amelyen járnunk kell. Így kérjük a te jelenlétedet, és így hívunk téged segítségül, mi bűnös emberek, akik a te fiadért, Jézus Krisztusért mégis eléd jövünk, hozzád jövünk és tőled kérünk. Hisszük, hogy egyedül ő érette, meghallgatsz bennünket, és megáldasz mindannyiunkat. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek, és a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. A 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Testvéreink, nagy szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben Pázler Zoltánt és feleségét Tímeát, akik elhozták második kislányukat, Szofit, hogy ezen a mai vasárnapon a Szent Keresztség sákramentumába részesítsük őt. A keresztséget, ami Urunk Jézus Krisztus parancsolata és rendje szerint szolgáltatjuk ki, ezért gyertek, hallgassuk meg fennállva, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztség sákramentumát. Jézus a tanítványaihoz lépett, és így szólt: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt olvassuk Máté evangéliumának 28. fejezetében, a 18. verstől kezdődően. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvéreink, bizonyára nem véletlen, és mégis véletlen, hogy a mai napi KT kérdések éppen a keresztség sákramentumával és gyakorlatával kapcsolatosak, melyeket felolvastunk itt a gyülekezet színe előtt. Az a javaslatom, hogy Sophie-t hagyjuk az útjára menni nyugodtan, mert akkor békességben van, mi pedig halljuk azt, amit el szeretnék mondani, és úgy is vissza fog ő jönni. Sok ismeretlen ember van itt számára. Szóval nagyon érdekes dolog a keresztség sákramentuma, amely egy titokzatos dolog. Egy titokzatos dolog. Csak arról tudunk beszélni, amit a keresztséggel kapcsolatosan számunkra az Úr Jézus Krisztus és az Új Szövetség kijelent és megjelent, de a keresztség ennél nyilvánvalóan több és mélyebb dolog. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a keresztség az üdvösségnek a záloga. És hogyha egy gyermek, ha egy ember meg van keresztelve, akkor az bizonyára megszerezte a belépőt a mennyek országába. Azonban úgy a KT kérdései, mint a Szentírás azt sejteti velünk, hogy a keresztség mégsem az üdvösségre való belépésnek a jegye, mert az üdvösségünk egyedül Jézus Krisztusba vetett hitáltal lesz a miénk. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozott. Magyarán szólva, Jézusnak ez az ígéje azt jelenti, hogy aki hit nélkül megkeresztelkedik, az egy üres hiába valóságot követ el pusztán, aminek nincsen értelme, és közel sem szerez vele senki magának üdvösséget. Mert az üdvösség a Jézus Krisztusban való hitáltal lesz a miénk, hiszen az üdvösség, az élet nem más, mint Jézus Krisztus. Amikor tehát eljöttetek ide Isten házába, és a gyermeketekre kéritek a keresztség sákramentumát, akkor, ahogyan erről beszélgettünk is, valamit teszünk, ami fontos, de mégsem elégséges. Megteszünk valamit, hitünket megvalva, Isten kegyelmi szövetségébe ajánljuk ezt a gyermeket is. Úgy, ahogyan megtettétek az első gyermeketekkel, most megteszitek ővele is. De az ő életére, személyére nézve is igaz Jézus Krisztusnak a mondása, hogy Sophie csak akkor üdvözülhet, ha eljut az élő hitre. Méghozzá arra az élő hitre, amellyel Jézus Krisztus keresi őt, és amely élő hittel Jézus Krisztus meg akarja ajándékozni őt. Nyilván, amikor Jézus Krisztus ma el szeretne valamit végezni ebben a világban, ahhoz eszközöket használ föl, ezek az eszközök Sophie életében elsősorban ti lesztek, kedves szülők és keresztszülők. Sokféle elképzelés van arról, hogy mit jó egy gyermeknek adni, mitől lesz egy gyermek boldog. Mi hisszük és valljuk, hogy a gyermekeinknek a legjobb dolog, amit adhatunk, és a legjobb dolog, amit velük tehetünk, hogy Isten eszközeiként hirdetjük nekik Jézus Krisztust. Ez a ti elsőrendű feladatotok is, nevelni őt, hogy növekedjen az értelme, hogy növekedjen a szeretet az ő szívében, és tanítani őt mindenre, ami Urunkkal, Jézus Krisztussal kapcsolatos. Nem könnyű ez a vállalás. Nem könnyű egy családban, egy szülőnek, egy keresztszülőnek sem ez a vállalás. Ebben csak maga Isten az, aki segíthet bennünket, aki megajándékozhat a kellő bölcsességgel, hogy a gyermekünknek gyermeki módon tudjunk Jézus Krisztusról beszélni, a kamasznak majd tudjunk a kamaszok módján szólni és beszélni Jézus Krisztusról. Aztán majd, ha eljönnek élete nagy és döntő fordulatai és kérdései, akkor tudjunk hozzá úgy szólni és úgy beszélni, ahogyan ő azt megérti. Eszköznek lenni Jézus Krisztus kezében szülőként és keresztszülőként nagy ajándék és nagy felelősség is. De hisszük, hogy Isten el tud benneteket készíteni erre, és hiszük, hogy el is akar benneteket készíteni erre. Hiszem, hogy ez a keresztség a Zofi életében egyszer majd kiteljesedik, azáltal, hogy ő eljut egy személyes döntésre, egy személyes hit kapcsolatra Jézus Krisztussal. Ebben, mint gyülekezet, igyekszünk nektek segíteni, szintén Isten eszközeiként, de az elsőrendű felelősség mégis a tiétek. Hordozzátok őt imádságban, és miközben ügyeltek testi épségére, legyen gondotok minden nap az ő lelki épülésére, hogy egyszer majd újjá születve lélekben Krisztus gyermekeként kiteljesedhessen az életében mindaz, ami most elkezdődik. Adjon nektek ehhez Isten erőt, és áldja meg e béli fáradozásotokat, és ajándékozzon meg benneteket Isten azzal a csodával, hogy az a magvetés, amiben részetek van Szofi életében, még a szemetek előtt beérjen. Adja Isten, hogy lássátok a gyermeketeket megtérni, Jézus Krisztushoz odafordulni, ő belé élő hittel megkapaszkodni, mert azt gondolom, hogy ez a mai napi reménységetekre mindenképpen az Isten válasza lehet. De ha nem is látjátok ezt, Isten előtti kitartással hordozzátok őt imában, mert az az Isten, akiben hiszünk, akit mi hirdetünk, erős Isten, aki valami csoda folytán megteszi mégis azt, amit mi sokszor meg sem gondolunk, vagy elképzelhetetlennek tartunk. Munkálkodjon a mi Úrunk Istenünk szent lelke által a ti szívetekben, és a ti szíveteken keresztül ennek a kicsin gyermeknek is az életében. Amen. Kedves testvéreim, mivel azzal a szándékkal jöttetek ide, a gyermeketeket a mai napon a keresztség sákramentumába részesítsük, két kérdést teszek nektek föl, melyre Isten előtt igaz lelkiismerettel válaszoljatok, fennállva hallgassuk mindezeket. Kérdezem először is tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség sákramentuma által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, egyszer a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen hitvallást egy gyülekezet színe előtt az élő Istenbe vetett hitéről? Ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kedves testvéreink, mielőtt befogadnánk-e gyermeket, értek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te vagy az, aki látsz bennünket, és te vagy az, aki hallod e szülőpárnak és keresztszülőpárnak fogadalom tételét is ebben az órában. Add meg, hogy elkötelezésükhöz hűen tudják végigjárni azt az utat, amelyre most vállalkoznak, és amelyben a te segítségedet kérik és kérjük számunkra. Köszönjük te neked azt, hogy megtartottad ezt a családot, kegyelmes szeretetedben. Köszönjük ennek a kisgyermeknek az életét, akivel gazdagítottad a családi otthont. Köszönjük a szülők elhatározását, és dicsőítünk téged azért, mert hisszük, te is döntöttél. Te vagy az, aki először döntesz, mi csak válaszolunk. Adjad, Urunk, hogy az az elhatározás célba érkezhessen, amiről ma itt e szülőpár nyilatkozott. Hadd neveljék gyermeküket Isten félelemben, ők maguk is hadd éljenek a te dicsőségedre, hadd sugározzon ez a gyermekek felé, és hadd kérjük kegyelmet, szereteteddel, keresd és találd meg e gyermekeket és e gyermeket is, amikor eljön az általad elrendelt ideje ennek. Addig is őrizd meg őt egészségben, vigyázz az ő lelkére, testére, és őrizd meg mindannyiunkat, hogy boldogság legyen számunkra az, hogy őt látjuk, hogy ő a miénk. Engedd, hogy kötelmeinkről el ne feledkezzünk, hogy a te áldásod rajtunk maradhasson. Amen. Szofi, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Drága gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben, légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Hát ennél még sokkal nehezebb dolgok várnak rá az életbe. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. A 431. számú dicséretünket énekeljük. A 431. számú dicséretünk így kezdődik. Úristen, kérünk tégedet! Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak kövérével nagy bűneinket töröld el, szent lelked erejében. Amit a szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, vigy körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mind végig len, minden mi gyermekinkkel. Kedves testvérek, Istennek ígéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, Pál apostol Filippi beliekhez írt levelének harmadik fejezetéből, a 12. verstől kezdődő szakaszból olvasom, ahol ezt találjuk megírva. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, az elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Kedves testvérek, sok mindent elkezd az ember élete folyamán, különböző életkoroknak megfelelően különböző célokat szoktunk magunk elé kitűzni, és az ember általában igyekszik is, hogy a céljait elérje. Szinte az egész életünk céloknak a hajtása, vagy célok beteljesülése utáni vágyakozásban telik. Minden embernek vannak céljai. Minden emberi életnek van célja. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor az ember hátra is dől, és azt mondja, elértem a célomat. Szoktuk hallani, ahogy emberek nyilatkoznak, vagy talán a beszélgetéseinkben mi is el szoktuk ezt egymásnak mondani, kitűztem célul ezt vagy azt, és ezt a célt én elértem. A hívő ember is olyan ember, mint a többi, a hívő embernek is vannak céljai, és a hívő ember is küzd ezeknek a céloknak a megvalósulásáért. Nekünk is, akik hívő embereknek valljuk magunkat, minden reggel vagy minden nappal van valami célunk, küzdünk és futunk, hogy a célt elérjük. Még egy olyan embernek is, mint Pál apostol, voltak céljai. Voltak feladatai, volt küldetése, amelyeket el akart végezni, és az ő leveleiben számtalanszor beszél arról, hogy miket szeretne még megtenni, hova szeretne eljutni, mik az ő közelebbi, meg távolabbi céljai. Talán az emberi élet legnagyobb kérdése az, hogy az ember igazán célba ér-e. Vannak olyan dolgok, amelyekkel, ahogy mondtam is, úgy tudunk elszámolni az életünkre visszatekintve, hogy nem csak kitűztük azokat célul, hanem a miénk is lett. És vannak olyan dolgok, amelyek talán úgy zajlanak már hosszú évek óta az életünkbe, hogy nem tudunk velük valahogy célhoz érni. Szeretnénk már leküzdeni, szeretnénk már végre túl lenni rajta, átlépni a célvonalon, de valahogy mégsem sikerül. Ez, amikor az ember nem tud célba érni, minden embert elkeserít. Sokszor még a hívő embert is elkeseríti. Hogy van az, hogy nekem nem sikerül? Hogy van az, hogy másnak sikerült, nekem meg nem megy? Sok hívő ember élete ezen a ponton keseredik meg. El akartam érni valamit. Kitűztem magamnak egy célt, és nem sikerül. Nem sikerül. Vajon kell-e kétségbe esni, és vajon jó dolog-e az, hogyha az ember kétségbe esik? Ugyanakkor azt is meg szeretném kérdezni, hogy vajon jó dolog-e az, hogyha az ember kényelmesen hátradől, és azt mondja, én célba értem. Nos, Pál apostol életét és a Filippi beliekhez írt levelet olvasva egy érdekes dolgot figyelhetünk meg. Az apostol azt írja a Filippi belieknek, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék. Pál apostol, aki azt gondolom, hogy minden hívő embernek valamilyen módon a szíve mélyén az ideálja, szeretnénk egy kicsit hozzá hasonlók lenni, úgy hinni, úgy szolgálni, hogy ezt ő tette. Pál apostol az életének egy pontján, amikor megírja a Filippi beliekhez írt levelet, azt írja a Filippi belieknek, hogy én még nem érkeztem célba. Nem érkeztem el a célba. És azt gondolom, hogy ez egy kicsit megdöbbent bennünket. Van olyan, hogy egy tökéletes hívő nem ér célba? Van olyan, hogy valaki, aki az Isten követe ebben a világban, aki elviszi az igét Ázsiától elkezdve Európáig, egyszer csak azt mondja egy levélbe, hogy nem értem még célba? Van ilyen? Hát ezek szerint van. Mert megszoktuk akik a Szentírást olvasgatjuk, hogy Pál apostol nagyon őszinte ember. Nincsen benne álszerénység, tévedés ne essék, nem azért írja, hogy nem értem még célba, hogy egy kicsit fölemelje az olvasókat, hogy na, rajta, ti is fussatok, küzdjetek, aztán majd olyanok lesztek, mint én, hanem azért, mert Pál apostol egy végtelen őszinte ember. És azt mondja, hogy én még nem érkeztem el a célba. Miért? Nem volt meg Pál apostolnak Jézus Krisztus? De meg volt neki Jézus Krisztus. Találkozott Jézus Krisztussal ott azon a damaszkuszi országúton. Mert amikor leesett a lóról, akkor azt kérdezte a hangtól, aki megszólította, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Azt kérdezte, hogy ki vagy, Uram? És azt mondta neki ez a hang, hogy én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Azt gondolhatnánk, hogyha valaki találkozott Jézussal, az egy célba érkezett ember. Az nem mondhatja azt, hogy én még nem érkeztem célba. Hány és hány olyan célja van az embereknek, hogy egy nagy sztárral találkozzanak. És amikor végre sikerül összehozni egy találkozót, amikor utána kényelmesen hátradőjön, hogy ez is megvolt. Mi jöhet még az életbe? Pál apostol találkozott Jézus Krisztussal. Vajon van-e nagyobb dolog, mint az, hogy valaki Jézus Krisztussal találkozik az életében? Testvérek, ha megkérdezném itt, hogy ki az, aki nem akar Jézus Krisztussal találkozni, akkor azt gondolom, hogy senki nem tenné föl a kezét. Ha azt mondanám, hogy Jézus Krisztus itt van a Csobánka téren, akkor szeretnék én először futni és rohanni oda, hogy lássam Jézus Krisztust. És remélem, hogy jönnének utánam a testvérek. Jézussal találkozni egy csodálatos dolog lehetett, amikor itt járt a földön, és Jézus Krisztussal találkozni a Pál apostolnak is csodálatos dolog volt, mert ettől a találkozástól Pál apostolnak az egész élete 180 fokos fordulatot vett. Akik találkoztak Jézus Krisztussal és beszéltek Jézus Krisztussal, azoknak az élete döntő többségében valami csodálatos változáson ment keresztül. Hogy ne szeretnénk Jézussal találkozni? Persze. De ez megtörtént az apostol életében. És ő mégis azt mondja évtizedekkel később, hogy én még nem értem célba. Mire vágyhatott még ez az apostol? Hát kapott egy szolgálatot Istentől. Amikor ott Damaszkuszban megvakulva gondolkozott, akkor eljött hozzá egy damaszkuszi tanítvány, és Isten dolgairól kezdtek beszélgetni. És később, amikor Pál visszanyerte a látását, akkor Istentől szolgálatot kapott. Először ott a helyi gyülekezetben, aztán ott a környéken, és ez a szolgálata Pál apostolnak egyre jobban bővült. Aztán, amikor hazatért a saját hazájába, az antiókiai gyülekezet úgy döntött, hogy Pál apostol menjen misszióba. És Pál apostolnak megadatott ez a csoda is, hogy elmehetett Jézus Krisztus evangéliumát hirdetni olyan helyekre, ahol erről még nem hallottak soha semmit az emberek. Testvérek, ez egy csodálatos dolog lehetett. Hogy valaki, aki egyszer Jézus Krisztus üldözője volt, a Jézus Krisztussal való találkozás után abban a kegyelemben részesül, hogy azt mondja neki egy gyülekezet, Pál, mi úgy látjuk, hogy neked misszióba kell menned, és bizonyságot kell tenned az emberek előtt Jézus Krisztusról, akivel te találkoztál, és aki megváltoztatta a te életedet. Nem vágyunk mindannyian egy ilyen szolgálatra? Akik az Úr Jézus Krisztussal már találkoztak, és megváltozott az életük, azok tudják, hogy miről beszélek. A szívünk mélyén gerjed ez valami vágyakozás arra nézve, hogy tegyek valamit az Úrért. Hát ő olyan nagy csodát tett velem, nekem valamivel viszonoznom kell ezt. Tennem kell valamit Jézus Krisztusért. És milyen nagy öröm az ember életébe, amikor talál magának egy lehetőséget, egy szolgálatot. Hogy én bizonyságot tegyek. Nem biztos, hogy a szavaimmal, lehet, hogy a munkámmal, lehet, hogy a jelenlétemmel, arról, hogy én Jézus Krisztusé vagyok. Most Pál apostolnak ez a szolgálat is megadatott, és azt gondolom, hogy az ő szolgálata senki más keresztjén ember szolgálatához nem hasonlítható. Pál apostol egy úttörő szolgálatot végzett. Olyan helyeken szólta Isten evangéliumát, Jézus Krisztust, amely helyeken előtte még más ezzel az evangéliummal nem járt. Ez egy nehéz szolgálat volt, egy úttörő szolgálat volt, és ennek a szolgálatnak a nehézségei mellett Pál apostol mégis szembesülhetett ennek a szolgálatnak a gyümölcseivel. Megvolt a szolgálat is. Találkozott Jézus Krisztussal. Kapott személyre szabott szolgálatot, ami csak az övé volt. Más nem végezhette el helyette. Azt gondolnánk, kell még más? Azt mondhatná ez az apostol, hogy én célba értem, kedves filippi beliek, és kívánom, hogy ti is így érjetek célba, ahogy én célba értem. És mit olvasunk? Mit ír itt? Azt mondja Pál apostol, hogy még nem értem el a célt, hanem igyekszem, hogy megragadjam azt. Megvolt a Jézussal való találkozás, megvolt a szolgálat. Lehetne még folytatni, hogy mi minden volt meg Pál apostol életébe, a sok-sok személyes kapcsolat, a gyülekezetek, amelyek az ő ige hirdetése nyomán a Szentlélek munkájaképpen létrejöttek és megalakultak. Minden megvolt ennek az emberek az életébe, és mégis azt mondja, nem értem még célba. Testvérek, én arra gondoltam, amikor ezt az ige szakaszt olvastam, hogy Pál apostollal szemben én, meg sokszor mi keresztjének, hányszor dőlünk hátra a székünkbe, azt gondolom, hogy már célba értünk. Már célba értünk. Talán legelőször a keresztény emberek akkor szoktak hátradőlni a székükbe, amikor a gyermekeiket megkereszteltetik. És azt mondjuk, hogy célba értünk. Megvan ez is, célba értünk. Aztán utána, amikor beíratjuk a gyereket a hittanra, akkor kicsit hátra szoktunk dőlni, hogy na megvan ez is. Vettem magamnak a bátorságot, az erőt, lehetséges is, kész, megvan, hátradőlünk. Aztán, amikor a gyerek konfirmál, az az egyik legnagyobb hátradőlés ideje. Ahogy szoktuk mondani, megkonfirmáltam, helytelenül, természetesen, de szólásmondás. Megkonfirmáltam. Na, megvallotta a Bibliáról való ismereteimet a gyülekezet előtt, most aztán szabad a pálya, célhoz értem, mehetek, túl vagyok rajta. Minden szabad. És sokszor valljuk meg, a szülők is úgy gondolják, hogy mivel a gyermek megkonfirmált, hát innentől kezdve a keresztségbe tett ígéretnek eleget tettünk, még inkább megnyugodhatunk és hátradőlhetünk. Aztán akinek van folytatás az életébe, az hátra szokott dőlni akkor az életében, amikor megtér. Hát Uram, nekem ajándékoztad a bűnbocsánatot Jézus Krisztusban. Egy csodálatos esemény az ember életében, amikor ezt megérti, hogy én rám, a bűnösre, a nyomorultra van megoldás. Én rám, aki egy megoldhatatlan ember vagyok. Én rám, az Istennek van egy megoldása Jézus Krisztusban. És amikor az ember ezt megérti, és odafordul az Úrhoz, akkor az első lelkesedés után általában hátra szoktunk dőlni. Hát megvan, Uram, megadtad nekem a bűnbocsánatot, a te fiadért, Jézus Krisztusért. Sőt, mi több, még azt mondtad nekem, hogy az örök életet is nekem adod, együtt a bűnbocsánattal, akkor hátra dőletek, mert minden megvan nekem. Aztán, akik még tovább jutnak, azok eljutnak a szolgálatig is. És a szolgálatban is hajlamosak vagyunk hátradőlni. Megvan a szolgálat, vagy megvolt a szolgálat. Megvolt a szolgálat. Nem? Elvégeztük. Hát kellett egy kicsit kapálni a templomkertbe, megcsináltuk. Vagy kellett egy kicsit adakozni, odaadakoztuk. Vagy el kellett menni egy beteget meglátogatni, megcsináltuk. Megvolt a szolgálat, hátradőltek, pihentek kényelmesen. Vagy megvolt az Isten tisztelet. Itt voltak az emberek, hazamentek, a pap is nyugodhat békében a vasárnapjában, mert megvolt a szolgálat, nem? De sokszor vagyunk így. És ez a fajta nyugalom egy hamis nyugalom, testvérek. Mert Pál apostol, aki mindannyiunk előtt járt hitben, tudásban, odaszánásban, Azt mondja magáról a Filippi beliekhez írt levélben, hogy nem vagyok még a célnál. Nem vagyok még a célnál. Azt mondja, nem dőlhetek hátra. Nem ringathatom magam nyugodtan, hogy majd csak jön a megváltó halál egyszer. Hanem azt mondja Pál apostol, igyekszem, hogy megragadjam azt, ami előttem van, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Azt mondja, neki feszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Azt mondja az apostol egy képet használva, hogy egy futópályán vagyunk, amely futópálya célja a menny, hiszen mennyei elhívásunk van, onnan érkezett a mi elhívásunk, és mi arra felé futunk, és ezen a futópályán nekifeszülök mindannak, ami előttem van, és küzdök futva, hogy célba érkezzek. Pál apostol megértette azt, hogy amíg az ő földi élete tart, addig az Úr, aki őt elhívta a mennyből, mindig ad újabb lehetőséget a küzdelemre és szolgálatra. Pál apostol megértette, hogy a mennyország az ott van, ahol az Úr van. A célom, amire törekszem, nem az, hogy ami itt előttem van, azt leküzdve megnyugodjak és hátradőljek, hanem azt mondja az apostol, hogy az én célom az a mennyben van. A mennyben van. Én az Atya szerető karjai felé futok. És ezzel a szemlélettel szeretne bennünket is józanítani Isten testvérek. Mert amikor úgy gondoljuk, hogy egy keresztelővel, egy konfirmációval, egy megtéréssel mi célba érkeztünk, akkor ezzel általában nem Istenre nézünk, aki elhívott bennünket, hanem ide nézünk a földre. Eseményekre nézünk, lehetőségekre nézünk, és azt mondjuk, hogy ezeken a lehetőségeken túl ettük magunkat, ezeken lehetőségeink megvannak, és akkor innen nyugodhatok. Pál apostol meg azt mondja, hogy emeljük fel a fejünket, és nézzünk arra az Úrra, aki bennünket a mennyből elhívott. És mit mond? Azt mondja, hogy a cél, amelyre mi törekszünk, az az ő személye. Mi oda futunk. Mi oda futunk. Az egyik öcsém atléta, és mesélt egy olyan történetet, hogy valaki egyszer elkolompolta rosszul magát, akik ismerik az atlétikát, tudják, hogy a 400 méteres pályán futnak a hosszú táv futók, és aztán az utolsó körnél kolompolnak nekik, jelezve, hogy ez az utolsó kör. Az egyik nagy világverseny egy kolompos nem jól végezte a dolgát, egy kicsit hamarabb kolompolt, egy körrel, mint ahogy kellett volna, és az atléta, aki beért a célba, szép lassan lelassított. Igen ám, de többiek számolták magukban a köröket, és tudták, hogy van még egy kör. De elviharzottak mellette, és akkor ébredt rá, hogy itt valami baj történt. Testvérek, sokszor mi is megállunk, amikor kolompolnak körülöttünk, vagy amikor túltesszük magunkat eseményekre, és azt gondoljuk, vége a versenynek, és célba értünk. De a fontos az, hogy arra hallgassunk, ami az Isten hangja. A cél nem más, mint elérni, így mondja Pál apostol, az Isten mennyei elhívásának Jézus Krisztusban adott jutalmához. Ez a mi célunk. És ez a célunk akkor fog beteljesedni, és ezt a célt akkor fogjuk elérni, amikor belépünk a mennybe, és a mi szerető mennyei atyánk előtt megállunk. Kedves testvérek, hadd kérdezzem meg, hogy nem úgy látjuk-e, vagy nem úgy tapasztaljuk-e sokszor, hogy azzal, amit teszünk, mi célba érkezett emberek vagyunk. A célba érkezett ember az lelazít, szoktuk látni a futókon, ahogy hirtelen egyszer csak leülnek, vagy egy kicsit még sétálnak, mert vége a futásnak. Ez azt jelenti, hogy befejeződött a verseny. Innentől kezdve nincs küzdelem. Véget ér a fejükbe is a küzdelem, és véget ér a tagjaikban is a küzdelem. Aki a földi céloknál lelazít, azután nagyon nehezen vehető újra rá, hogy fusson. Az nagyon nehezen vehető rá újra, hogy odaálljon a start vonalra, és azt mondja, még egyszer ismétlek. A legrosszabb dolog, ami a sportban előfordulhat, az, amikor visszatapsolják a rajtot. Mert mindenki pattanásig feszül, és fölkészült a távra, a célra, amit meg kell küzdenie, és ezen beveti magát a vízbe, vagy nekilódul, és jeleznek, hogy vissza az egész, újra kell indítani. A legrosszabb, ami történhet a sportolókkal. Testvérek, ha Isten gyermeke itt a földön lelazít, és azt mondja, hogy jó, kész, célba érkeztem, annál rosszabb nincsen. Annál rosszabb nincsen. Az ilyen ember általában keresztbe kasul járkál a pályán, és akadályozza azokat, akik még futnának. Az ilyen ember rossz hatást kelt. Mert a többiek, akik a pályán vannak, azt látják, hogy őnek már vége, én meg még mindig itt gürcölök és futok. Szokták az atléták azt is csinálni, hogy akik nem versenyeznek, mert nem jutottak be, az utolsó körben, vagy az utolsó pár száz méteren friss erővel ott a pálya mellett futnak, ahogyan csak tudnak, hogy húzzák magukkal azokat, akik a versenypályán vannak. Egy ilyen segítő futás ez. Hogy a kitekint, akkor azt lássa, hogy ott van egy csapattagom, aki fut velem, és ez egy nagy erőt ad annak, aki a pályán van. Testvérek, mi mindannyian pályán vagyunk. És még itt a földi életünk tart, addig a célnak neki feszülve kell fussunk, és ne áltassuk magunkat azzal, hogy ez a futás itt a földi életben bizonyos pontokon véget ér, és le lehet lazítani, és el lehet csomagolni. Majd, amikor az Úr harangjai megszólalnak, majd, amikor a mennyben az angyalok fogadnak, akkor ér véget ez a pálya. És akkor mondhatod és mondhatom el, ha Isten pályáján futottál és futottam, hogy célba érkeztem. Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy fussunk együtt, és küzdjünk a mi mennyei atyánk céljaiért, amelyek ma is megvannak, és amelyek ma is ott vannak a gyülekezet előtt, és hiszem, hogy ott vannak a személyes életünk előtt is, a mi Urunknak, Istenünknek céljai. Bátorítsuk egymást, fussunk egymás mellett, ha kell. Bátorítsuk egymást a hitre, a Jézus Krisztusban való reménységre. Ha valakiről azt látjuk, hogy céltévesztett, kalandozik, fogjuk meg a kezét és vigyük magunkkal. Ha valakiről azt látjuk, szembe jön, mert ennyire eltévesztette az irányt, vagy ennyire megzavarodott. Szeressük annyira, hogy emlékeztessük őt arra, hogy a cél arra van. Ha valaki levette volna a szemét a mennyei célról, és talán földi célok felé fut, szeressük annyira, hogy emlékeztessük őt arra, hogy hova kell néznie. Testvérek, a gyülekezet egy nagyszerű közössége lehet egymás bátorításának. És most Pál apostol arra intés figyelmeztet bennünket, hogy egymás felé való szeretetünket éljük meg és éljük ki abban, hogy a mennyei cél felé való közös futásban feszüljünk együttesen neki mindannak, ami előttünk van, felejtsük el mindazt, ami mögöttünk van, fustva egyenesen a cél felé Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Legyen ebben segítségül kiki a maga testvérének és társának. Amen. A 377. számú dicséretünk harmadik versét énekeljük most. A 377. számú dicséretünk harmadik versét, amely így kezdődik. Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket a sok hiába valóságtól. Szakaszd
Fogadd el hát most is szívünket, minden érzésünket. A sok hiába valóságtól, e család világtól, hogy az igének hallgatói légyünk megtartói, mely szívünkben gyökeret verjen, gyümölcsöt teremjen.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, egyszer a te szádból is elhangzott ez a szó, elvégeztetett. Akkor hangzott el, nem korábban és nem később, midőn célba értél, és beteljesítetted mindazt, amire az Atya elhívott téged. Segíts meg bennünket, hogy ne mondjuk mi sem hamarabb azt, hogy célba értünk, és ne nyugodjunk meg mindaddig, amíg valóban el nem értük a mi mennyei elhívásunk célját, a mennyet. Kérünk, hogy motiválj bennünket a szolgálatra, a szeretetre, és könyörülj meg rajtunk, hogy a lélek gyümölcsei láthatóvá legyenek a mi életünkben. Hadd fussunk kitartással, odaadással. Köszönjük, hogy most fölemeled a mi tekintetünket önmagadra, és emlékeztetsz bennünket, hogy a mi célunk nem itt a földön teljesül be, hanem ott te nálad, a te országodban van nekünk elkészített helyünk. Segíts, hogy tudjuk egymást is biztatni és bátorítani, a megrendülteket megbátorítani, fölemelni, azokat, akik talán célt tévesztettek és újabb más célok felé futnak, szeretetben inteni és figyelmeztetni. Köszönjük, hogy te erőt adsz nekünk, és megsegíted a tieidet ezen a földi úton. Ezért hívunk téged segítségül, és ezért kérjük a te jelenlétedet itt a gyülekezetben is, hogy általad és veled megerősödjünk hitben, odaszánásban, és általad erőt vegyünk minden erőtlenségünk felett. Köszönjük te neked azt, ha már megtapasztalhattuk és átélhettük, hogy milyen felemelő és csodálatos dolog a mennyei célokra tekintve szárnyalni e földi élet dolgai között és felett. Köszönjük, ha már azt is megtapasztalhattuk, hogy te megerősítettél és megsegítettél bennünket erőtlenségeinkbe. Kérünk, adjad, hogy mindezt átélhessük, azon a helyen és azon a ponton, ahol a veled való kapcsolatunk tart. Köszönjük, hogy most fölrázol minket, és köszönjük, hogy tovább szeretnél vezetni. Hadd hagyatkozzunk rád hittel és teljes bizalommal, hogy megtapasztalhassuk a te vezetésednek minden áldását. Így könyörülj meg rajtunk gyülekezeten, a mi egyházunkon és népünkön is, hogy a mi céljaink helyes célok legyenek, és a mi módszereink hadd legyenek e helyes célhoz szabottak. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, és a tieiddel ott maradsz. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézusról tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, néhány rövid hirdetést hadd hozzak a testvérek elé. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak bibliaóráját tartjuk itt a gyülekezeti teremben. Kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk ima közösséggel egybekötve. Jövő héten csütörtökön 10 órai kezdettel nyilvános istentiszteletet tartunk a Derűs Alkony gondozóházban. Pénteken este 6 órakor az ifjúságot hívjuk és várjuk ifjúsági bibliaórára. Jövő vasárnap a szokott rendnek megfelelően délelőtt 9:30-kor tartunk istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekek számára gyermek istentiszteleteket. Mivel a jövő vasárnap hónap második vasárnapja, ezért szeretettel emlékeztetem a testvéreket, és egyben bátorítom is a testvéreket, hogy ezen a vasárnapon majd adakozunk a gyülekezet hitelének törlesztésére, adományainkat így készítsük és hozzuk Isten színe elé. Szeretettel köszönünk meg mindenféle segítséget, amellyel a testvérek az elmúlt héten gyülekezeti életünket gazdagították. Szeretettel hirdetem a mátraházi gyülekezeti csendes hétre utazók felé azt, hogy legyenek szívesek, miután a készfogás megtörtént, visszajönni ide a templomba egy nagyon rövid megbeszélésre és egy tájékoztató levél átvételére. Természetesen, ahol családok jönnek, ott elég egy fő is a családból, tehát miután kimentünk, majd jöjjünk ide vissza és üljünk le, és aztán röviden megtartjuk ezt a tájékoztatót. Hirdetem a testvéreknek az iratterjesztést, és egyúttal az adakozás lehetőségét is. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, énekszóval zárjuk be Isten tiszteletünket. A 367. számú dicséretünk 4. versét énekeljük. A 367. számú dicséretünk 4. verse így kezdődik. Ó, kérünk, Jézus, jó Urunk!
Hogy majd, ha jössz, készen lesz.